Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön, délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Elhangzik Mozart C-dur koronázási miséje. Az ecsét szélén festői környezetben található Szent Kút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kormány és az operatív törzs számára a korábbi évekhez hasonlóan természetesen most is az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságosan ünnepelhesse Magyarország születésnapját, írta a Facebookon a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte, a Szent István napi rendezvénysorozat előkészítésért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a programsorozat egész alatt működött és működik, az ünnepnapon pedig fizikailag is együtt ülésezik. A 2012 és 22 közötti 10 év Magyarország történelmének egyik legsikeresebb évtizede volt. Erről beszélt az országgyűlés elnöke Sátoraljóújhelyen a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában tartott előadásában. Kövér László szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus járvány sem tudta meggátolni, a háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni. A házelnök megfogalmazása szerint ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában, és abból, hogy a kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak. Kiemeltem, a munkaerő utánpótlás szempontjából meg kell próbálni talpra állítani demográfiailag az európai társadalmakat, hogy legalább önmaguk fenntartására képesek legyenek. Szerinte a politika olyan, amiben a fiataloknak nem csak 4 évente a szavazásokon, hanem a köztes időszakban is aktívan részt kell venniük, mert ezzel sokat tudnak segíteni a saját sorsukon. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta a Magyar Köztársasági Elnök Sopronban, miután a Pán-Európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélés folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Solyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és résztvevőinek. Kitért arra, hogy a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier azt mondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a Magyar Köztársasági Elnököt meghívta Berlinbe is. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Reggel 2,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Pécs közelében, tájékoztatott a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de nem érkezett bejelentés. Legalább 100 helyre hívták a tűzoltókat az előző éjjeli hajnali vihar okozta károk miatt, egyik címről a másikra haladva számolták fel a szakemberek a károkat. A katasztrófavédelem művelet irányító ügyeleteire a többi között Fad, valamint Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől, Budapestről érkeztek bejelentések. A telefonálók leszakadt faágakról, kidőlt fákról, megrongált kéményekről számoltak be. Súlyos erdőtüzek pusztítanak a népszerű portugál turisztikai célponton Madeira szigetén, ami jelentős fennakadásokat okoz a közlekedésben. A vész a helyi lakosokat is veszélyezteti, és turisták ezrei rekedtek a repülőtéren. Szombaton elérte az északi sarkot a győzelem 50. évfordulója elnevezésű atomjégtörő. A Tudás jégtörője név alatt futó expedíció magyar résztvevője Varga Levente, az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnázium 15 éves tanulója kitűzte az északi sarkon a nemzeti lobogót, most először lobog magyar zászló a föld legészakibb pontján. Végül az időjárásról. Ha szűrt módon is, de a folytatásban is sokat süt majd a nap, és előfordulhatnak továbbra is záporok, zivatarok, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és szép ünnepet kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. augusztus 20-án, kedden. A technikus Kovaszinger Jenő, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel is útinformal jövök, majd a napversében Babits Mihály Szent Királyvárosa című versét hallják. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Somosvári Eszteren olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, s a szentek szent életű emberekben. Ma ki másról hallanánk, mint Szent István királyról. Programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak szép napot kívánok!
Kelj fel, tudod, hogy várnak rád. Új dal forralt benned, aki mindent lát. Szétfolyt, ami rég volt, mostanra senki sem érteni. Kezdett, végzett, egyik sem rejtély már, nyersen verset már nem dalolhatnál. Nincsen más, csak a hit és a tac, a tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Még soha nem láttál, biztos a fénybe élsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szín lobog benned. De közben a vágy elégett, a tenger egyszer elnyert, de hagyj itt egy szép emléket. Nincs is más, csak egyetlen dal, amit mindenhová hordasz magaddal. Mindig a fényben néz, mert szebbet még soha nem láttál, biztos a fénybe érsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a soha nem láttál. Biztos a fénybe élsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál, még bírd ott kell. Nem felejtheted el, hogy ez a nyughatatlan szív lobog benned.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a demenciáról beszélget dr. Pávai Zsolt Ákos pszichiáterrel, Váhi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hát így már elég érthető, igen, hogy a pszichiátria hogy függ össze a demenciával. Nekem is volt egy idős rokonom, akinél azért ez erősen jelentkezett, ez a demensség. 86-78 éves volt, tehát nem volt fiatal. Viszont a kérdés az, hogy például mitől függ az, hogy valakinél ez kialakul, valakinél meg nem? Mert azért ezt nem mondhatjuk, hogy mindenki demens lesz egyszer csak idős korára. Nem, tehát vannak 80-90 éves tudós, gondolkodó emberek, akiknek vág az agya, mint 60 évvel
előtte. Van erre hajlam. Például az Alzheimer demenciával kapcsolatban is kimutattak bizonyos géneket, markereket, amik hajlamosítják a betegeket erre a amiloid plakkok képződésére és az Alzheimer demencia kialakulására. Tehát van egy genetikai faktor, a környezeti tényezők, ugye például mondjuk a szellemi terhelés, mert kutatások szerint, ha valaki túl sok szellemi terhelést kap élete során, mondjuk egy értelmiségi szakmában dolgozik, vagy ha túl keveset és egyáltalán nem dolgozhatja az agyát, akkor ez mind a kettő nagyobb kockázatot jelent a szellemihanyatlásra. De így a dohányzás, a magasabb koleszterin szintek, szív- és érrendszeri betegségek, például a cukorbetegség is, ezek mind a szellemi hanyatlást elősegítik, ugyanis az agyban az icipici kapillárisok, a vékony ereskéknek a minőségét és a keringését rontják ezek a betegségek, vagy ezek az állapotok, mint a mozgásszegény életmód, vagy akár a rendszeres fejsérülés, fejtrauma, mint boxolóknál, és ezek a szellemi hanyatlás sajnos elősegítheti komoly rizikófaktorok. Tehát is, hogy általában elmondjuk a genetikai, meg a környezeti tényezők összhangja, amiből meg hát egy jó adag szerencse is kell találni ahhoz, hogy az ember megúszza a szellemi hanyatlást.
Hát igen, pont ezt akartam mondani, nem hogy ehhez, hanem effektív mindenhez kell szerencse, hogy megúsz, nem tudom, egy rákbetegséget, egy demenciát, vagy egy bármi, de visszatérve az én idős rokonomra, aki azért már hát a vége felé már nagyon nem tudott magáról, tehát nagyon fura dolgokat csinált ő, nem került mondjuk zárt osztályra, mert azért felügyelet alatt volt otthon, meg hasonlók, de hát ez gyakori, hogy valaki mondjuk annyira nem tud már mit kezdeni az idős demens hozzátartozójával, hogy akár ő maga kéri azt, hogy vigyék be a pszichiátriára, vagy ő szállítja be
sajnos
maga?
Sajnos túlságosan is gyakori. Egyrészt ez adódik abból, hogy a hozzátartozók nem igazán tájékozottak, másrészt abból, hogy Magyarországon nincs igazán kiépült intézményesített rendszer arra, hogy ezeket a dementálódó, általában több betegségben is szenvedő, úgymond polimorbid idősbetegek megfelelő ellátást kapjanak. És nagyon sok személye pingpongozás a belgyógyászati, neurológiai, pszichiátri osztály között, hogy akkor ki legyen a demens beteg. A demens betegnek mindig sok betegsége van, nagyon sok gyógyszer szed. Ezeknek az interakciója, tehát gyógyszer kölcsönhatásokra is oda kell figyelni. Általában a problémások, a fluktuáló zavart állapotok, tehát a hullámzó, a jelentkező zavart állapotok miatt, és sajnos az elhelyezések is sokszor probléma, mert hozzátartozók hát elmondják, hogy munka mellett nem tudnak vele mit kezdeni, ha nem tudják 24 órában felügyelni, sokszor nem is tudom, akarják, de sokszor én elhiszem, hogy nem is tudják, vagy nagyon gyakran fordul, hogy mondom, nincs is közelben elérhető hozzátartozó, és aztán sajnos aktív osztályokon, ahol egyébként a kórházi fertőzések száma, vagy a baleset az elég rizikós, főleg mondja, hogy zárt osztályon. próbálják elhelyezni, teljesen mindegy, csak rakják be, és valahogy szabaduljanak meg az időseknek. Hát ez olyan napi 3-4 beteget látunk, napi 3-4 idős beteget, amit ha belegondolunk, hogy most 123 ágyal működik az aktív pszichiátriai osztályunk, néhány hét alatt betelne, hogyha ezt az összes idős beteget felvenni. Uh-huh. Aztán van, hogy a hozzátartozók nagyon haragszanak ránk, hogy mi nem akarjuk az idős hozzátartozót felvenni, de aztán általában többnyire meg szokták kérteni, hogy egyrészt egy aktív osztályon kiragadva a saját környezetéből sokkal zaklatottabb, zavartabban viselkedik. Hát érdemes a demens betegeket, és ez egyébként a külföldi szakmai irányelv is, hogy a demens beteget lehetőleg az otthonában kezeljük, orvos orvosi felügyeletnek, tehát akár a házi orvos kimegy, akár a beteget rendszeresen el kell hozni különböző szakrendelésekre, a szakorvosokhoz, mind a testi, mind a szellemi állapotát figyelembe véve, és akkor otthon, hogyha rendszeres gondozás alatt, tehát törődés és ápolás alatt áll, akkor nagyon szépen korban lehet tartani az állapotokat, és mondom, még ezt hangsúlyoznám, hogy csökkenteni a szellemi hanyatlás progresszióját, tehát hogy ez a képzetbeli papírrepülő minél később érjen földet.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a demenciáról beszélgetett dr. Pávai Zsolt Ákos pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról, mire számíthatunk ma nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án. Ma általában sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Nagyobb számban délután az ország északnyugati-nyugati felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, de kevesebb helyen a nap első felében is kialakulhatnak csapadékgócok. Késő estétől fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Az intenzívebb cellákat elsődlegesen felhőszakadás, de jégeső is kísérheti. Az északi-északkeleti szél főleg a Dunántúlon és az északkeleti harmadban lesz több helyen élénk, néhol erős, zivatarok környezetében szintén előfordulhatnak átmenetileg erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 37 fok között valószínű, késő estére 23 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. És a legfrissebb mért adatok. Békés Csaba 21 fok, Budapest 23, Debrecen 22, Győrött és a Kékesen 19 fok van, Miskolcon és Napkoron 21, Pakson 23, Pécs 21 fok, Sármellék 20, Siófokon 23 fok van, Szegeden 22, Szolnokon 24 és Szombathelyen 20. Sátoraljaújhely 21 fok, Ittegerben 24 fok van már, és Jászberényben 21. A napi melegrekord 39,5 Celsius fok. Ennyit mértek 1992-ben Esztergomban. Putnoké a hidegrekord 3,1 Celsius fokkal. 1949 óta büszkélkedhet vele a város. Számottevő fronthatás ugyan nem terheli ma a szervezetünket, de a meleg, füllet, párás idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt. Útinform. A hosszú hétvégére való tekintettel több terelést is elbontottak vagy átépítettek az utakon, és ezeket majd az ünnepi időszak után vissza is fogják építeni. És az ünnep érinti a lezárásokat is. Monoron lezárják a Kossuth-Lajos utcai rövid szakaszát a 2-es kilométernél. A lezárás ideje alatt önkormányzati utakon lehet kerülni. Szolnokon a Tiszaligeti Tisza hidat zárják le az ünnepléshez elengedhetetlen pirotechnikai eszközök telepítése céljából, kerülni helyben lehet. Koncertekkel szórakoztatják a nagy érdeműt Tiszavasváriban az államalapítás alkalmából, emiatt lezárják a Szabadság tér és az Rényi utca közötti szakaszát a 3632-es jelű útnak. Aszfaltoznak az M3-ason 60 elkerülő szakaszán. A Vásáros-Nemény felé vezető oldalon a 49-es és az 57-es kilométer között a leállósávot és a külső sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósáv és a külső sáv járható. és végül a kompok, Szamosai és Porcsalma között a komp az alacsony vízállás miatt nem üzemel. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan, mindannyiuknak szép ünnepet kívánok, és tartalmas rádiózást!
Volt régen egy szó, bennünk élt némán. Mindig születünk vérben s tisztán. Lassan jön elénk, miről is szól majd, és mit hoz a világ nap-nap után. Minden tiszta és minden szűz volt, mint az ígéret. Próbáltuk megszokni, nem sikerült. Volt régen egy szó, s bennünk élt némán. Ha bármit akarunk, nem szólnak ránk. Rájöttünk hamar, ennek már vége. Nyitva a szívünk, csukva a szánk. Ami végleg megszavadt, az az ígéret. A gyanakvás szelleme ránk szállt. Valahol réges-régen, a mesék erdejében, valahogy elveszett egy szép szó. Van idő még megtudni, miért kell azt ellopni, mi nekünk. Reményben, fényben, mi meg nem változunk, csak a világ. S ha egy rég elvesztett szó zeng a zenénben, tudd meg, hogy kerestük éveken át. Én mindent elhittem, mit akartál. Úgy lettem a barátod, mit becsaptál. Egy földön élünk rég. Sokáig így lesz még. Valahol réges régen, a mesék erdeiben, valahogy elveszett egy szép szó. Van idő még megtudni, miért kell azt ellopni, mi nekünk drága, másnak olcsó. Valahol réges régen, a mesék erdejében, valahogy elveszett egy szép szó. Van idő
a nap verse.
Szent király városa, Esztergom, Előhegy. Az első szent király itt született, s azóta szent város ez, szent és gyámoltalan. Pap hercegek, néha paraszti, néha királyi vér akkomodált a vén csúzos lába alá faragott tarkazsámolyul. és némelyik oly dicső zsámolyról álmodott, mint a pápának Róma, és aktanárok eszét Srosz talján piktorok kezét bérelte. Jó öreg papok játéka volt ez, tán olykor balkezes, de hagyján, mert az Isten szolgálták ők is, és az életet. Nekik köszönde látványt, balról a kerek templommal, melyet mondják a ma nagy dóm legelső álmodója épített, kicsiny próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás álmát, a fő magyar templomot. Én is nekik köszönhetem ma ezt az órát. Templomot látok én is, és talán elmondom most, vén álmok s játékok között, ami oly rég ül nyelvemen. Sötétkor ez, barátaim! Szörnyű rabságból ébredünk, és átollunk szabadságért küzdeni. Templomokat romboltunk, és rá nem érünk építeni. Jó, ha még saját ledölt falunkat fölrakhatjuk, hogy elbújhassunk szégyenünkkel. Küzdeni. Máskorok küzdtek könyvért, keresztért, ostyáért és zászlóért. Ez nekünk már mind semmi volt, mi már a semmiért harcoltunk, mint üres gép barbár századok harcánál szörnyebb harcot. Egymást vontuk az ágyuk elé. Ó, Szent István király, a te csatáid jobbak voltak, karddal kard ellen, hogy a magyar öv galamként üljön a szentek vállán, és hordja tőlük az Isten póstáját. Hol az Isten? S hol a harc, mely még békét ígér? Ma minden harc eretnek, sárkánygyanánt kölykezne. Hol a pápa koronát adni? Templom kellene, magasság, mint Eddóm, mélyen a közös égbe emelni vakfejét a bolond vert magyarnak. Hol vagy, István király? Bölcs vesszőt kellene. Balgán mentünk el, és csonkán jövünk meg, gyászmagyarok. Mit álmodostok a botont bárgyáról? Nincs időm a falakat rakni, sem nézni. Ak, papok játéka, jobb játék volt az, nem ártott senkinek. S talán nem árt e vers sem. Bárcsak játszhatnánk örökké, mint egy gyermekek, kik ostort kötöznek odalent magukból, kéz a kézbe fogózva, és egymást lendítve diadallal.
Babits Mihály Szent Király Városa című versét Győrvári János előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családi gyermekeként. Diplomát a Pázmány bölcsészkarán szerzett latin-magyar szakon. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete A levelek Íris koszorújából. Első regényét a Gólya kalifát 13-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, és elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa volt, majd 19-ben egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. A Baumgarten alapítvány kurátoraként nagy befolyásra tett szert az irodalmi életben. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941-ben hunyt el Budapesten.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Jézus saját életével táplálja örökre a mi életünket. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései és felhívása az úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa eheti tevékenysége. Szent mise a 70 évvel ezelőtt, 1954. augusztus 19-én elhunyt Alcide de Gasperi olasz államférfi emlékére. Arcodat keresem, Uram, római kiskertem üzenete nyári szabadság után. Vértesajai László jegyzete. Jézus saját életével táplálja örökre a mi életünket. Ferenc pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében a Szent Atya az eukarisztia iránt érzett csodálatról és háláról emlékedett. Jézus, a mennyből alászállott élő kenyér, minden várakozást felülmúló ajándék, amelyre mindannyiunknak szükségünk van, tanította Ferenc pápa. A földi kenyér megszaporítása után az üdvözítő gondoskodik legnagyobb szükségletünkről, saját testét és vérét kínálja fel táplálékként számunkra. A mennyei kenyér csillapítja a remény, az igazság, az üdvösség utáni éhséget, amelyet szívünkben érzünk, hangsúlyozta a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakasz Jézusról szól, aki egyszerűen kijelenti:
Io sono il pane vivo disceso dal cielo.
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Isten fia a tömeg előtt a legáltalánosabb és leghétköznapibb élelemmel azonosítja magát. Én vagyok a kenyér, kezdte beszédét Ferenc pápa, rámutatva, hogy hallgatósága közül néhányan vitatkozni kezdenek, hogyan adhatja nekünk eredelként Jézus a saját testét. A Szent Atya hozzátette, hogy ma mi is feltesszük ezt a kérdést, de csodálattal és hálával eltelve. Beszédében erről a két magatartásról emlékedett, csodálat és hála, az eukarisztia csodája előtt.
Primo la meraviglia.
Először is a csodálat, mivel Jézus szavai meglepnek minket, mondta a pápa, megállapítva, hogy Jézus mindig ma is meglep bennünket, mindannyiunk életében. A mennyei kenyér ajándék, amely minden várakozást felülmúl. Akik nem értik meg Jézus stílusát, gyanakodnak, ugyanis lehetetlennek, sőt egyenesen embertelennek tűnik, hogy valaki egy másik ember húsát egye. A hús és vér azonban az üdvözítő emberi lénye, saját élete, amelyet táplálékként kínál fel a mi életünk számára, szögezte le tanításában Ferenc pápa. Ezután rátért a második magatartás elemzésére, ami a hálaadás.
Gratitudine.
Mert ott ismerjük fel Jézust, ahol jelenvalóvá teszi magát értünk és velünk. Értünk kenyérré válik, mondta a pápa, idézve az evangéliumi szakasz szavait. A Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő bennem. Krisztus, a valódi ember, tudja, hogy enni kell ahhoz, hogy éljünk, de azt is tudja, hogy ez nem elegendő. A földi kenyér megszaporítása után még nagyobb ajándékot készít. Ő maga válik valódi táplálékká és itallá, mondta a pápa, majd szívből jövő köszönettel fordult az Úrhoz. Szívünkből mondhatjuk, köszönjük, Urunk Jézus.
Col cuore possiamo dire grazie, grazie.
A mennyei kenyér, amely az atyától származik, az értünk megtestesült fiú. Ez az eledel több mint szükséges számunkra, mert csillapítja a remény, az igazság, az üdvösség utáni éhséget, amelyet mindannyian érzünk, nem a gyomrunkban, hanem a szívünkben. Az eukarisztia mindenki számára szükséges.
L'eucaristia ci è necessaria tutti.
Jézus gondoskodik a legnagyobb szükségletünkről. Üdvözít minket, saját életével táplálja a mi életünket örökre. Neki köszönhetjük, hogy szeretett közösségben életünk Istennel és egymással. Az élő és valódi kenyér tehát nem valamilyen mágikus dolog, nem olyasmi, ami egy csapással megold minden problémát, hanem maga Krisztus teste, ami reményt ad a szegényeknek, legyőzi azoknak a gőgét, akik az ő rovásukra lakmároznak. A pápa beszéde befejező részében ismét azt kérte, hogy vizsgáljuk meg a mi magatartásunkat. Tegyük fel magunknak a kérdést. Éhezem-e és szomjazom-e az üdvösséget nem csak magam számára, hanem minden testvéremnek? Amikor magamhoz veszem az eukarisztiát, amely az irgalmasság csodája, elámulok-e az értünk megholt és feltámadt Úr teste előtt? Végül Ferenc pápa a következő buzdításra fordult a hívekhez. Imádkozzunk együtt Szűz Máriához, segítsen nekünk, hogy a kenyér jelében befogadjuk a mennyek ajándékát.
Il dono del cielo nel segno del pane.
Ferenc pápa köszöntései és felhívásai az úrangyala elimádkozása után. A Szentatya megemlékezett a Kongóban vasárnap boldog alvatott négy vértanúról, majd ismét kérte a hívek imáit minden háború befejezéséért. Üdvözletét és áldását küldte a lengyelországi Piekáris Laszkie Mária kegyhelyi női zarándokat a résztvevőinek. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa tájékoztatta a híveket, hogy vasárnap a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Uvira városában boldoga avatták Luigi Carrara, Giovanni Didone és Vittorio Faccin olasz xavériános misszionáriusokat, valamint Albert Joubert, kongói papot, akiket 1964. november 28-án öltek meg az országban. Vértanúságuk megkoronázta az Úrért és testvéreikért feláldozott életüket. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy az új boldogok példája és közbenjárása elősegíti a megbékélés és a béke útjait, szolgálva a kongói népjavát. Arra kérte a híveket, hogy vele együtt köszöntsék tapsal az új boldogokat. Ferenc pápa ismét kérte, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért. A béke útja nyíljanak meg a Közel-Keleten, Palesztinában és Izraelben, valamint a meggyötört Ukrajnában, Myanmarban és minden háborús övezetben. Ferenc pápa eheti tevékenysége. A Szentatya ezen a héten is folytatja a ferragosztói csendes napokat. A hétfő délelőtti fogadásokon túl a vatikáni hivatalos erőrejelzés szerint szerdán reggel 9 órakor megtartja a szokásos általános kihallgatást, de egyelőre nem szerepel más hivatalos program a Szentatya napi rendjén. Hétfő reggel a Szent Márta házban kihallgatáson fogadta Josep Ángel Sáiz Menezest, Sevilla metropolita érsekét, majd Carlos Manuel Escribano Subiast, az ugyancsak spanyolországi Zaragoza metropolita érsekét, utána pedig Jorge Ascón Navarroval, az arragóniai független közösség elnökével és kíséretével találkozott. 9 órakor végül Lazarus McCarthy Csakvéra, a Malawi köztársaság elnöke volt a Szentatya vendége hivatalos látogatás keretében. A Malawi köztársaság egy 20 millió lakosú állam Dél-Kelet-Afrikában, Tanzánia, Zambia és Mozambik között, arig nagyobb területtel, mint Magyarország. A lakosság körülbelül 98%-a afrikai, 2%-a európai, ázsiai, amerikai. A lakosság zöme a bantu népekhez tartozik. Malawi népének 82%-a keresztény, 13%-a muszlim, 5%-a egyéb, illetve természeti vallások követője. Az ország hivatalos nyelve az angol. A leginkább beszélt nyelv a cseva, amit az egész országban megértenek és beszélnek. Az országot keletről lehatároló, észak-déli irányban fekvő Nyasza-tó mentén fekvő ország régebbi neve Nyasza-föld, korábban a brit nemzetközösség tagja volt. 1964-ben nyerte el függetlenségét, és nevét ezután változtatták Malawira, ami a cseva nyelven az 500 km hosszú Nyasza-tavon visszatükröződő felkelő nap csodás fényére utal. Szent Mise a 70 évvel ezelőtt, 1954. augusztus 19-én elhunyt Alcide de Gasperi olasz államférfi emlékére. 70 évvel ezelőtt, 1954. augusztus 19-én hunyt el Alcide de Gasperi olasz államférfi, az olaszországi kereszténydemokrata párt megalapítója, aki egyike az Európai Unió alapító atyáinak. 1993-ban a trentói főegyházmegye megindította De Gasperi boldog avatásának főegyházmegyei eljárását. Halálának 70 éves évfordulója emlékére augusztus 19-én hétfőn délelőtt Baldassare Reina érsek, Ferenc pápa római helynökének a helyettese szentmisét mutatott be Alcide De Gasperi emlékére a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában, amelynek átriumában eltemették a nagy olasz államférfit. Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született az akkor még az osztrák-magyar monarchiához tartozó Tiroli grófság Pieve Tesino nevű falujában. 1918-ig az osztrák császárságban, az első világháború után az olasz királyságban, majd 1946 után az olasz köztársaságban működött. 1944 és 46 között az olasz királyság külügyminisztere, 1946-ban rövid ideig Olaszország ideiglenes államfője, 1946 és 53 között az olasz köztársaság miniszterelnöke, több alkalommal belügy és külügyminisztere is. Nevéhez fűződik az Olaszországhoz csatolt Dél-Tirolban élő a nemzetiségek jogait rendező 1946-os Gruber de Gasperi egyezmény. A kereszténydemokrata politikai hitvallás egyik kidolgozója, az olasz kereszténydemokrata párt az egykori Dicsi alapítója. 1946-tól haláláig a párt elnöke. 1951-ben a német Konrad Adenauer, a francia Robert Schuman és az olasz Alcide de Gasperi, mint alapító atyák létrehozták az Európai Parlament erődjének számító Európai Szén- és Acélközösséget. Az olasz fasizmus térhódítása kiszorította a parlamenti ellenzéket, így de Gasperi olasz néppártját is. Őt magát 1927 márciusában letartóztatták Firenzében, és 4 éves börtönbüntetésre ítélték. A Vatikán közben nyárására 16 hónap letöltése után 1928 júliusában szabadon engedték, de ellenzéki képviselőtársaihoz hasonlóan teljesen ki kellett maradnia a politikai életből. Rendőri felügyelet alá került, zaklatások érték. Befolyásos barátainak, elsősorban Celestino Endrici trentói érseknek segítségével 1928 végén a vatikáni könyvtárban kapott menedéket és munkát. Az 1929-es lateráni egyezmény védelme alatt így dolgozott 1943-ig, a fasiszta rendszer összeomlásáig. Ezt követően döntő szerepe volt az olasz köztársaság megszületésében. Hitét mindvégig hűen megőrizte, és nyilvánosan megalkuvás és félelem nélkül megvallotta azt. Olyan Európáról álmodott, amely alapjaiban a krisztusi értékrendre épül. Arcodat keresem, Uram! Római kiskertem üzenete nyári szabadság után. Vértes a Jai László jegyzete. Késő éjjel érkeztem meg júliusi nyári szabadságomról, s miután éppen csak leraktam a csomagjaimat a szobámban, azonnal kimentem a kiskertemben, lássam, hogyan bírták a növények a nagy hőséget. 30 fokban lihegett az egész udvar, sötét is volt, itt csak vigasztani tudtam a szőlőt és a virágokat. Mindjárt kaptok inni, szóltam, és már is locsoltam a sötétben, csak úgy találomra, mert nem akartam fölébreszteni alvóházunkat. A szőlő levelek közt kezem hamar rátalált a fürtőkre, éreztem, súlyosan lógnak, de hagytam másnapra. Aztán másnap szomorú látvány fogadott hajnalban, és egyszer csak nyugtalan lettem. Hol van az Úr? Persze, a vadszőlő sűrűjébe rejtett Jézus szíve szoborra gondoltam, amit ott találtam egykoron a kertben, mint ereim ott feledett hagyatékát. Azóta megbecsülöm, és ő a kert gazdája. Júliusban aztán benőtte a természet, és dicsérem a vadszőlőt, hogy leveleivel teremtőjét megúszta a nap hevétől, amely szinte egész nap bombázta a kertet. Azért mégiscsak vettem a metszőolót, és gondosan kiszabadítottam az Úr arcát a takarásból. Közben meglassultam, mert kitágult a kép, kinyílott a kert, az udvar, és láttam az Urat, hogy arca szerte a világon egyre inkább takarásban van. Így vagy úgy, de alig lehet látni. Ha napnyugatnak indulok, egyre inkább takarásba kerül. Ha keletnek tartok, többnyire ismerős vonásaival még elém kerül. Augusztus elejé találkozásunk óta egyre csak őrzöm az arcát, és naponta kiárok hozzá. Csinos kis vinkákat ültettem vele szemben a kiszáradt begóniák helyén. De jó lenne ott egy kis pad, álmodom, de nem akarom túlfeszíteni a húrt, mert az a kiskert amúgy is a szomszédos jezsuita kúriához tartozik, tehát maradok állva, bár azért egyre csak szemlélem tovább. A folyosón, mielőtt a szobám ajtajához érnék, mindig kinézek az ablakon, és megnyugtató, balzsamos jó érzés támad bennem. Keresem az élmény forrását szívem emlékezetében, mire beugrik rég volt diákkorom kis zsolozsmájának szombat esti napzáró imája a negyedi zsoltár szép régi fordításával. Derízs ránk, Urunk, jelül arcod fényét. Szívemben nagyobb örömöt öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban. Alig térett nyugovóra, békében elalszom, mert te, Uram, kiváltképp megerősítettél engem a reménységben. Derízs ránk, Uram, jelül arcod fényét. Fohászkodtam egykor a 70-es évek közepén veszprémi egyetemi diák koromban, a szombatesti napzáró imádságban, és meglehet, hogy éppen az ő rám derülő tekintete őrzött meg mindmáig azon a helyen, amit kijelölt nekem. Hálás örömömben összegyűjtöttem egy csokorra valót az Úr virágos arcából. A 27. zsoltár szava, szívem ezt sugalta, keres tekintetét. Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne resd el előlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal. A 79. zsoltár tanítása, ne resd el szolgád elől arcodat, bajban vagyok, hallgass meg mi hamar. A 102. zsoltár így folytatja, ne resd el előlem arcodat megpróbáltatásom napján. Fordíts felünk füled, ha hozzád kiáltok, hallgass meg sietve szavam. Míg a 143. zsoltár így zár, ne fordítsd el tőlem arcodat, mert olyan leszek, mint akik a sírba szállnak. Végül pedig hadd szóljon Szent Pál szava a 2. Korintusi levélből. Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből támadjon világossága, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Teszem hozzá, vigyázzunk át cserépedényünk drága kincsére, az Úr arcára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai napon Szent István királyt, a magyar állam alapítóját, országunk első királyát és keresztény uralkodóját ünnepeljük. Szent István korában a keresztény vallásosság és a magyar érzület elválaszthatatlan volt egymástól, miként szorosan összekapcsolódott az újonnan alapított egyházi és állami szervezet is. Ennek alapja az volt, hogy Szent István király keresztény ember volt, vallásosságát komolyan vette, s ebből fakadóan rendelkezett azokkal az emberi tulajdonságokkal, amelyek őt alkalmassá tették a vezető szerepre, illetve amely emberi tulajdonságai például szolgáltak évszázadokon át a magyar emberek számára. Világi hatalmát tehát keresztény szellemben gyakorolta. Keresztény életpéldája, hite és apostoli lelkülete például szolgál napjainkban mindazoknak, akik egy kisebb vagy nagyobb közösség vezetésére, irányítására vállalkoznak. A vallási és erkölcsi értékek megvallása és megvalósítása nélkül ugyanis rossz irányba lehet vezetni bármely közösség tagjait. Szent István király azzal a szándékkal fogott neki a püspökségek és szerzetesi központok alapításának, azért hívott buzgó papokat és szerzeteseket külföldről az országba, azért rendelte el, hogy minden 10 falu építsen templomot, illetve minden más egyház szervezői tevékenységében az vezérelte, hogy a magyar emberek lelki igényeiről gondoskodjon. Keresztény bölcsességgel belátta, hogy nem elég földet adni az embereknek, ahol lakhatnak és dolgozhatnak, nem elég kenyeret biztosítani számukra, Nem elegendő, ha a külső ellenségtől való támadások és fenyegetések elkerülése érdekében békére törekszik a környező népekkel, hanem mindemellett lelki szükségleteiket is biztosítani kell, és ez nem mellékes, hanem elsődleges feladat. A földi hazában élők számára utat mutatott az égi haza felé. Napjainkban sem kell különösebb bölcsesség annak belátásához, hogy az égi haza felé törekvő, Istenben hívő emberek tudnak szilárd erkölcsi alapokon nyugvó földi országot, hazát építeni. Szent István király ünnepén az evangélium az ostoba és a bölcs emberről szól. Egyikük homokra építette házát, amely nem bírt ellenállni a természet pusztító erőinek, sromba dőlt. A bölcs viszont cikla alapra építette házát, amely szilárdan állta az idők viharait. Jézus Krisztus, az ő tanítása, a keresztény hit lehet egyedül az a szilárd alap, amelyre országunk, kisebb közösségeink és családunk jövőjét építeni érdemes. Nagyon értékes írás számunkra az a mű, amelyet Szent István király intelmeiként ismerünk, s amelyet a Szent Uralkodó fiának, Imre hercegnek írt. A műben atyai és uralkodó tanácsait osztotta meg fiával, aki reménye szerint a királyi trónon követte volna. Vázlatszerűen érdemes felsorolnunk, hogy a hithűség, az egyház iránti hűség, a papság iránti tisztelet, az ország előkelőinek megbecsülése, az igazságszolgáltatás gyakorlása, az idegenek védelme, a bölcs tanácsadók meghallgatása, a hagyományok tisztelete, az imádság, a türelem, az alázat, a tisztesség témái, mint a király kötelességei és tulajdonságai szerepelnek Szent István király intelmeiben. Ezek a tanácsok azonban nem csak az ő fiának, Imre hercegnek szólnak, hanem jól tesszük, ha mi is megvalósítjuk őket személyes életünkben. Legyünk bölcs emberek, akik tudjuk, hogy életünk, jelenünk és jövünk Isten kezében van. Építsük családjaink és országunk jövőjét Istenre és az ő törvényeire, hogy az örök hazát elnyerhessük. Uram Istenem! Szenvedésed és kereszthalálod szemlélése annak megvallására ösztönöz, hogy Te vagy az Úr, az Atya engedelmes fia, Te vagy a megváltóm. Halálod nem volt értelmetlen, hanem meghozta minden ember számára az üdvösséget. Haláloddal tökéletes módon megvalósult az Atya üdvözítő szándéka. Taníts engem a kereszthordozásra!
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk 7 órától az Egri Bazilikából. 7 órától is pontosítom magam, mert 10 órától az ünnepi Szent Misét szintén közvetítjük. Nos tehát a 7 órai mise énekrendje. A Hozsánából lettek az énekek összeválogatva a Szent István király Magyarország fővédő szentje ünnepének alkalmából. Ezek a 294-es kezdősora, Ahol vagy magyarok tündöklő csillaga. A 293-as lesz majd felajánlás alatt, ez az Isten hazánkért térdelünk elődbe. A 280-b lesz a kommunió, vagyis az áldozás alatti ének, ez a győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, végül a 284-es számú ének lesz a kivonulásra. Ennek kezdő sora, Boldogasszony anyánk. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából tehát mind, sorrendben a 294-es, a 293-as, a 280B és a 284-es. Imádkozzanak velünk!